Mondjuk egy színházi próba folyamat is nagyon jó példa mindarra, amit mondtatok, mert ott is nagyon sok minden történik, mire majd az eszenciája gyakorlatilag nézők elé kerül. Van egy 6-8 hetes próba folyamat, és ebből megszületik egy 2 órás előadás. Tehát, hogy abban annyi óra gondolkodás, annyi elvetett gondolat, annyi elvetett mozdulat van, eszenciája az viszont lényeges, hogy letisztult legyen, és minden a helyén legyen.
No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megmutatjuk, hogy hogyan tudsz fejlődni tényleg mindenféle cukormáz nélkül. Üdvözöllek titeket, Békési Brigitta vagyok, Beauty Robic alapítója és a Válhatás könyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete onnan jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, hogy hogyan tudsz akár sugar daddy mentesen is önállóan sikeres lenni. És szeretnénk ezt különböző perspektívából bemutatni, és pont ezért nem egyedül leszek a műsor során, műsorvezető társaim. Knapek Évi, klinikai szakpszichológus, Kónya Bea, kommunikációs és Instagram szakértő, Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, body positive aktivista, és Balogh Bugár Anna színésznő. És a mai adásunk témája minőség vagy mennyiség. Hát ugye ez egy érdekes téma, mert sokszor hallani pro-kontra érveket, hogy ugye van, aki azt mondja, hogy fontos a minőség, van, amikor azt mondják, hogy nem a minőséggel törődjünk, hanem ugye annyira ilyen fogyasztóvá vált a társadalom, hogy minél inkább a mennyiség legyen, és aztán majd úgyis a piac megszűri a dolgokat. De mit gondoltok ti erről?
Nekem az első gondolatom a minőség vagy mennyiség kapcsán egyértelműen a minőség javára hajlanék minden téren, minden területen, az élet minden területén. Bár vannak olyan dolgok, amiből azt gondoljuk, hogy sokkal jobb, ha több van, mondjuk a pénz is egy ilyen dolog, de nagyon-nagyon csalóka ez a történet, mert én azt gondolom, hogyha olyan ember kezébe kerül mondjuk nagyon-nagyon sok pénz, aki nem tud bánni vele, vagy nincs erre készen, nem készült erre fel, nem járta végig azokat a lépcsőfokokat, amiket végig kell járni, akkor még akár vissza is üthet ez a dolog. Tehát, hogy még a pénz kapcsán is azt gondolom, hogy a minőség, tehát a pénznek is van egy minősége, amit olyan módon szereztünk meg, olyan módon jutottunk hozzá, hogy mondjuk becsületes munkával, az egy jó minőségű pénz. Van a rossz minőségű pénz, amihez másfajtaképpen akár könnyedebb útnak tűnő módon jutottunk hozzá, de közben nem minket fog szolgálni hosszú távon, és lehet, hogy fel tudunk belőle halmozni dolgokat, és a mennyiség javára szolgál ez, de a minőségére semmiféleképpen sem. Tehát, hogy szélsőséges, de én azt gondolom, hogy még a pénz kapcsán is a minőség a lényeg.
Nem véletlen, hogy a Lotto 5-ös nyertesek nagy többségéről azt szokott kiderülni, néhány évvel ugye a nyeremény után már nincs abból a pénzből, pedig nagyon jól be lehetne fektetni, de hogy ezt tanulni kell. Én azt látom, hogy össztársadalmi szinten, majdnem mondhatnám, hogy velem az élen, de azért már egész sokat próbáltam tanulni az elmúlt 1-2 évben erről, de hogy össztársadalmi szinten nem bánunk jól a pénzzel. Tehát a pénzügyi tudatosságunk az hát valahol a, nem tudom, nullához közeli értéket ér el csak, nem is tudom pontosan, hogy fejezem ki magam, de tudni bánni azzal a pénzzel, ami hirtelen nagy mennyiségben üti a markunkat, úgyhogy előtte nem volt ilyen élethelyzetünk, szerintem nem fog menni senkinek, csak úgy a semmiből. Tehát nincsenek Isten adta tehetségek ebben a tekintetben, hanem ezt is tanulni kell szülőktől, vagy autodidakta módon.
De az lenne a kérdésem, hogy te, mint Instagram szakértő, ugye a posztoknál kérdéses, hogy most mit csináljanak az emberek, inkább ritkábban posztoljanak, de az minőségi legyen, vagy mennyiség, és majd a piac kiszűri, vagy az elején legyen mennyiség, és akkor látják, hogy mi a jó, és aztán ebből majd utána kialakul a minőség.
Nagyon jól látod, Digi, nem mindegy, hogy milyen idős az az account, az a profil, amiről beszélünk. Képzétek el, annyit beszéltünk már a TikTokról itt a podcastban, hogy eddig tartalmat fogyasztottam onnan, meg figyeltem, hogy mi hogy megy, de elkezdtem én is tartalmat gyártani. Nem a kommunikációs tanácsadói minőségemben, hanem mint személy, a személyes érdeklődési köreimről. Most pont abban vagyok, amit szoktam egyébként ügyfeleimnek is tanácsolni, elsősorban Instagram marketing tekintetében, hogy tolom a kontentet, arra challenge-eltem, azt a kihívást állítottam magam elé, hogy akkor 30 napig minden nap megosztok valamit, egy videót, és most 12. napnál tartunk, eddig még minden nap tudom tartani, úgyhogy sokszor tehát nem az napi történetek, és nem is volt annyi videóm, tehát képekből próbálok összerakni videókat, meg videós történeteket, szóval tartom, mert tudom, hogy elkanászodnék, hogyha egy napot kihagynék, akkor majd jönne a második nap is. Na és pont azért fontosak az ilyen challenge-ek, kihívások, mert főleg amikor építesz egy accountot, mert 30 nap alatt kiderül az, hogy igen, amit mondtál, hogy mire harapnak az emberek, mi az, ami tetszik, mi az, amivel érdemes tovább menni, meg egyáltalán, hogy ez hogy van keresztmetszetbe azzal, amit te szívesen csinálsz, mert hiába szeretnek tőled valamit, hogyha te azt nem tudod hosszú távon szállítani nekik. Szóval van, amikor fontos a mennyiség, és hagyni kell azt, hogy tehát a túlzott tökéletességre való törekvést, hanem inkább próbálkozni, kísérletezni kell, és tanulságot levonni belőle, elemezni. Szóval ezt Instagram marketing tekintetében, és azoknak a hallgatóknak szívesen ajánlom, akik most kezdenek például egy accountba. Aztán, hogyha majd van tapasztalat, akkor már lehet afelé tendálni, hogy picit visszaveszünk a mennyiségen, akár jelentősebben is vissza lehet szépen lépésről lépésre, és már csak arra megyünk, hogy azok a posztok minél magasabb minőségben szolgálják ugye a célcsoportunkat, amiről már beszéltünk egy előző adásban, aki esetleg nem hallgatta, érdemes végighallgatni minden eddigi adásunkat.
A TikTokhoz szólnék hozzá, és egyébként ezzel kapcsolatban, illetve nem csak a TikTok által, de hogy a minőség és mennyiség valamikor kéz a kézben jár. Tehát, hogy a mennyiség az nem mindig ilyen ellenséges, meg húzzuk le a WC-ben, hiszen például a TikTok algoritmus, én nagyjából egy éve vagyok fent TikTokon, és attól függ, hogy ki mikor hallgatja ezt az adást, de így egy év alatt ilyen majdnem 40 ezer követőm gyűlt össze, azért, mert utána néztem és megtanultam nemzetközi marketing szakértőktől, akik ilyen TikTok marketinget tanítanak, hogy például milyen sűrűn kell posztolni, és minimum naponta egyszer ajánlott, vagy naponta minimum egyszer ajánlott posztolni a TikTokra, de igazából kétszer-háromszor kellene, tehát, hogy ez az elvárt, és ahogy Bea is említetted, hogy nagyon fontos a minőség, de nem annyira, hogy most tökéletesen bevilágított, tökéletesen make-upunk, hanem az adott témában ugye mi kommunikáljunk, vagy ahogy éppen átadjuk, és itt nagyon fontos a mennyiség. Illetve eszembe jutott még a könyvolvasás, pont a napokban mondtam a páromnak, hogy valahogy el kellene sajátítanom a gyors olvasás képességét. Egyébként a Bill Gates minden pénteken olvas egész nap könyvet. Reggel felkel, és amíg le nem fekszik, ő könyvet olvas, és elvonul is könyvet olvas, és egy hét alatt elolvas 5-6 könyvet. Én imádok olvasni. Egyszerűen annyira szeretek olvasni, hogy talán ezt szerettem a legjobban az életemben, és annyira szeretnék sokkal-sokkal több könyvet olvasni, viszont természetesen minőségi könyveket, de mennyiségben. És például itt számomra szintén minőség és mennyiség kéz a kézben jár, de persze ezek ilyen különleges esetek, mert összességében, hogyha választani kellene minőség vagy mennyiség, akkor mondjuk a munkában, mit nyújtasz. Tegnap volt egy nagyszabású kampányfotózásunk, és megjegyezte az egyik modell, hogy Rita, annyira szeretem, hogy minden részletre odafigyelsz, hogy hogyan jön a kisujjam, a hüvelykujjam, picit tartsam el a karomat, vagy nem, ne tartsam el a számot, picit nyissam ki, vagy csukjam be, és vagy zárjam be, hogy minden részlet számít, és ebből lesz az a minőségi végeredmény, amit az ember igazából látni szeretne. És aki például egy adott szakmában már évek óta benne van, és látja, hogy mi a minőségi, akkor ő már felismeri, hogyha valami összecsapott. Tehát, hogyha már ugye mennyiségre hajaz, és hogy gyorsan túl akarunk lenni rajta, gyorsan be akarunk futni, ugye picit olyan, mint az egyik előző beszélgetésünk, ugye, amikor 15 perc alatt, 15 perc hírnév gyorsan, egyik napról a másikra ugye híresek leszünk, de igazából valahol hiányzik a minőségre való törekvés, és még ehhez annyit hozzáfűznék, hogy ehhez viszont mennyiségi idő kell. Tehát, hogy hónapok, évek, akár évtizedek kellenek, hogy ezt megtapasztaljuk, ezt a rutint elsajátítsuk, ami által minőségi lesz a végeredmény.
És hogy hozzád kapcsolódjak, Rita, miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy még nagyon fontos dolog az is, hogy a munka mennyisége, az sem mindegy, amit belepakolunk mondjuk egy adott projektbe, vagy hát az életünkbe. Tehát, hogy vannak bizony tényleg olyan területek, ahol a mennyiség az fontos. És mondjuk a munka mennyiséget azt érdemes beletenni bármibe, amiben belefogunk.
Amikor tudtam, hogy ez lesz a téma, akkor ezen gondolkodtam, hogy nekem a minőség vagy a mennyiség az, ami így a munkám során előtérbe került. És azon gondolkodtam, hogy tényleg nagyjából az, amit a Rita megfogalmazott, hogy a kettőnek valahogy így a balansza, hogy van az, ahol a mennyiség számít, de viszont a összességében meg azt mondom, hogy a minőség az, ami fontosabban. És nekem nem egyszer volt már, amit egyébként megtanított az élet, tehát, hogy valamit gyorsan akartam, hogy kész legyen, és akkor ugye így ez a, nem is igazán itt most ugye nem mennyiségnek mondhatnám, de hogy mondjuk azt, hogy gyorsan akartam, hogy kész legyen és kijöjjön, és nem volt eléggé minőségi ahhoz, ami nekem megfelelt. És tudom, hogy akárhányszor ilyen volt, nem nyugodtam addig, amíg nem lett minőség, és a végén az lett, hogy már többet fizettem, csak azért, hogy ugye a vége az legyen, hogy én elégedett legyek vele. Tehát, hogy nekem van egy ilyen elvárásom magammal szemben, meg a munkámmal szemben, például ez tipikus a dizájn. Tehát, hogy ez annyira tipikus nálam a dizájn. Tehát, hogy a weboldal dizájn az nálam egy olyan dolog, ami soha nincs kész. És mindig ez van, hogy amikor azt mondom, hogy na jó, most már tudjátok, mindig azt mondom, nem elég jó, nem elég jó, jó, és akkor most már mindegy jó, akkor most már elég jó. És csak nem nyugszom, akkor mégse elég jó, és akkor csak visszatérek egy hónap múlva, mégse, akkor újra. Akkor nem tudnám elmondani nektek, hogy hány ilyen csomagolás volt. Tehát termékcsomagolás, amire plusz pénzeket fizettem azért, mert kijött, és aztán nem, mégse jó. És nem elég jó, és akkor addig nem nyugodtam, amíg az nem lett olyan minőségi, mint ami nekem megfelel. És én akkor megtanultam ezt, most már egyébként, tehát mondom, hogy ez nálam egy többször előforduló, visszatérő ilyen dolog volt, és akkor most már megtanultam, hogy nem érdekel addig valami nem, amíg nekem nem tökéletes. Tehát, hogy ez most csomagolás weboldal dizájnra van. De mondjuk például egy ilyen, mint amit mondott a Bea is, ugye, hogy posztolás, ebben azt gondolom, itt ugye most főleg a minőségnél kérdés, tehát, hogy mire gondolunk, külsőleg a minőség, mint mondjuk a képi világnak kell gyönyörűnek lenni, vagy ugye a tartalom. A tartalom szerintem nagyon fontos, hogy minőség legyen minden esetben, tehát, hogy nyilván legyen mélysége, ez azt gondolom, hogy mindannyiunk munkájában ez fontos, hogy amennyi, ami tőlünk telhetően a legjobb, és ezt azért mondom, hogy ami tőlünk telhetően a legjobb, mert az is benne van a pakliban, hogy az, ami mondjuk 4 éve azt gondoltam a legjobb, azt most már nem gondolom úgy, hogy a legjobb, ahogy változtam, és akkor ugye most már máshogy csinálom, vagy máshogy csinálnám, de hogy a tőlünk telhetően legjobb tartalmi minőség legyen, de én azt veszem észre most, hogy az a trend, hogy nem feltétlen kell képi világban tökéletesnek lenni, sőt, igazából pont, hogy nem annyira vonzó, itt ugye pont a TikTokról, ha beszélünk, az ilyen nagyon agyonkomponált, agyon szerkesztett tartalmak nem tűnnek valódinak, és az emberek keresik a valódiságot. És egyébként még egy dolgot mondanék a Ritához kapcsolódóan, itt a Bill Gates-re, mert hogyha ugye már hallgatnak minket, hogy a Bill Gates-ek tényleg nagyon jók a könyvajánlói, és el lehet érni a neten minden, nem tudom, Rita, te tudod, fél évente, vagy hány havonta? Most nem tudom, hogy fél évente, vagy negyed évente jön ki,
könyvajánlóval, hogy ő mik azok a könyvek, amiket ajánl, és azok tök jók szoktak lenni, úgyhogy ha valaki ugyanígy nagy könyvfogyasztó, akkor javaslom, hogy ezt fel lehet ráiratkozni, nekem is jön, csak most nem emlékszem, hogy fél vagy negyed évente, de akkor jön a könyvajánlója.
Azt hiszem, hogy negyed évente jön, de még itt a képi picit visszatérnék, ugye, mint stylistként, hogy már én is amióta benne vagyok ebben a szakmában, már ugye több mint egy évtizede, azért itt elég nagy változások történtek, illetve nekem nagyon régről nagyon sok, vagy több fotóművész, ismerősöm, barátom, tehát művészek között igazából nőttem fel, és azt láttam, hogy a képi világ hogyan változik. Most ami nagyon nagy trend, az tényleg valahol a természetességhez megyünk vissza, mind a kompozícióban, mind a színekben, a fényekben, ami nem azt jelenti, hogy mondjuk egy picit élénkebb színek, vagy harsányabb fények nem lehetnek éppen divatosak, de hogy mennyire fontos itt is, hogy szerintem számomra legalábbis nagyon fontos, hogy a minőség az, amiben jól érezzük magunkat, azt a minőséget képviseljük, és amiben tudjuk pozícionálni magunkat. Tehát a személyem, a személyiségem is jól érezze benne magát, abban a minőségben, képi minőségben, amit megmutatok, illetve ahova pozícionáltam magamat szakmailag. Tehát ugye én például olyan testpozitív, body positivity küldetéssel foglalkozom, itt például nincs annyira helye a nagyon retusált fotóknak. Majd nem azt mondtam, agyon retusált, mert ugye ezt is szoktuk rá használni, mert itt pont azt veszítjük el, ami az íze, a sava borsa, az egész küldetésnek, hogy például nem látszanak mondjuk az anyajegyek, vagy a ráncok, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet finom retust alkalmazni, de főképp ez a nagyon természetesség. És ezért nagyon fontos, hogy itt a minőségnél is, hogy itt főképp így a hallgatóknak mondom, hogy találjuk meg azt, hogy hozzánk a személyiségünkhöz milyen minőség passzol, és az üzletünkhöz, amivel foglalkozunk, a munkánkhoz. Mert lehet, hogyha mondjuk én sminkes lennék, akkor mondjuk olyan sminkeket szeretnék bemutatni, ahol mondjuk makulátlanra van retusával, siminkelve és finoman retusával az a portréfotó, és nagyon szépen látszanak a pigmentek és az ajak, körvonal, stb. De például mondjuk egy body positivity-nél ott jó, hogyha látszódik mondjuk a stria. Hiszen pont arra akarjuk mondjuk felhívni a figyelmet, hogy a stria az egy természetes dolog, hiszen az a növés, a növekedés, a szülés, a stb. Velejárója.
Erről eszembe jutott egyébként egy nagyon makulátlanul sminkelő és retusáló sminkes, ahol akit érdekel, Hindasnak az Instagram oldala, amúgy ez nagyon-nagyon hát követővonzó, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon szép sminkei vannak. Na de sokat gondolkoztam, miközben hallgattalak titeket, és picit így kirajzolódott két dolog, amit meg szeretnék veletek osztani. Az egyik egy ilyen általános mondani való, hogy szóba került itt a tökéletességre való törekvés már többőtöktől, és azt hiszem nem árulok el vele nagy titkot, bármint most is megvádolnak néha azzal, hogy perfekcionista vagyok, de büszkén mondhatom, hogy csak voltam, de hogy tényleg az voltam, és nagyon sokáig nagyon kínlódtam ezzel. Ha egy picike hiba belecsúszott valamibe, akkor képes voltam újat kezdeni, kitépni a lapot, görcsölni rajta, kevésbé szeretni azt a dolgot, és ennek semmi értelme nem volt egyébként. Nagyon-nagyon sokat adott az életemhez az a mondat, amit az egyik főnököm mondott, hogy aki egyébként kifejezetten perfekcionista maga is, de mégis nagy ajándék volt az élettől, hogy éppen őtől hallottam ezt a mondatot, útravalóvá vált az én életemben. Valami kapcsán visszajelezte, hogy nem kell annyira a tökéletességre törekednem. Így mondta, hogy nem kell tökéletes, elég, ha elég jó. És nekem ez az elég, ha elég jó, ez úgy beleégett az agyamba, hogy azóta így mindig azt nézem meg. És szerintem a minőségre való törekvés nagyon fontos, a tökéletességre való törekvés az szerintem kb. Felesleges. Az én megélésem szerint a mai fejemmel. És azt szoktam megvizsgálni, hogy az adott célnak megfelele, amit csinálok. Tehát ha az úgy elég jó, hogy elérjem vele a célomat, akkor nem csinosítgatom, finomítgatom, szépítgetem, tökéletesítem tovább.
Ez nagyon jó, Évi, amit mondtál, hogy az adott célnak megfeleljen, mert itt van az, hogy ugye, amit mondtunk, hogyha a tartalom a fontos, akkor a tartalom az legyen minőségi, de az, hogy most a kép, ami mellettem a posztban az nem agyon szerkesztett, agyon retusált, az nem veszel az egésznek a mondandójából, a céljából, amiért készült. Ha a célja viszont az, amit a Rita mondott, hogy a pigmenteket kiemeljük, akkor nyilván ott megint más az, amire kell. És tényleg sokszor ez a baj, hogyha valaki perfekcionista, hogy mindenben az, és nem mindenben kell annak lenni. Tehát, hogy vannak dolgok, ahol valóban számít, van olyan dolog, ahol viszont hátrálta. Pont azért, mert hogy a mennyiségtől úgymond hátrálta. Tehát abból, hogy időben, hogy előre tudj haladni. Tehát, hogy amíg te azon foglalkozol, hogy minden apró részletében tökéletes legyen, más elhúz melletted, hiszen nem minden részletére figyel, hanem a céljára.
A másik, ami eszembe jutott, az már kevésbé ilyen általános érvényű, de már szó volt róla az Instagram oldalamon, hogy szeretnék kiadni olyan termékeket, például képeket vagy füzeteket, ami valahogy hordozza az üzenetet, amit az Instagram oldalammal át szeretnék adni, és most elkezdtünk együtt dolgozni valakivel. Elkezdtem kutatgatni az elmúlt hetekben, hogy mi az a vonal, ami mellett el tudnék köteleződni, mi az, amit szeretnék viszont látni. Egyébként Ritának már küldtem ma egy mintapéldányt képekből, és a végeredmény az végtelenül egyszerű lett. Tehát, hogy úgy nézhet ki, mint hogyha én ezt így egy perc alatt így oda vetettem volna a papírra, és kész is van, de hogy ebben egy jó sok hétig tartó kutató munka volt, hogy mi az a betűtípus, amit szívesen rajzolnék rendszeresen, ami ha visszatérően látom, nem fogom megunni valószínűleg, mi az az irányvonal, és valahogy a letisztult egyszerű lett az, ami végül tetszett. Ez viszont nyilván előállítási időben majd nem fog annyi időt elvenni tőlem, ami valószínűleg a fenntarthatóságot is szolgálja majd. De sokat gondolkoztam is, és forogtam ezen a kérdésen. Szóval ez is érdekes, hogy amíg inkubálódik valami, és aztán megszületik belőle egy egyszerűnek látszó, kevés időt igénybe vevő dolog, azt egyébként mennyi munka előzte meg, és hogy lehet valami úgy minőségi, hogy a végeredmény az, hányszor hallottuk már logóknál, hogy úristen, 2 másodperc volt, megcsinálja ezt a logót, miért került annyiba, valószínűleg rengeteg munka volt abban, hogy végül erre jutottak, hogy az a logó lesz jó az adott cégnek. Én szeretem ezt, amikor végül látszik, hogy valami tudatosan lett, az is nagyon izgalmas, amikor ösztönösen a semmiből alakul ki, például egy stílus, hogy otthon elkezdett valaki varrogatni, szerette csinálni, és akkor a környezete egyre inkább visszajelezte, hogy szeretnék ilyet tőled venni, a barátaimnak ajándékba adni, és akkor úgy megszületik magától. De én abban is látom az értéket, amikor valami tudatos döntések mentén tisztul le. És az már nem feltétlen az a, nem is tudom, ilyen fú, de nagy munkás részletekbe menően kidolgozott végeredmény lesz. De van mögötte fedezet. És szerintem az, hogy a dolgok mögött van-e fedezet, az sokkal többet számít, mint hogy a végeredmény mennyire cizelláltnak tűnő.
Egyébként dizájnban a minimalista dizájnt az sokkal nehezebb létrehozni, mint hogyha valami nem minimalista. De ezt már többször hallottam dizájnerektől, hogy az tényleg az a legnehezebb, ami úgy tűnik, mint ugye az Apple-nek a dizájnjára mondják, hogy mennyire egy gyönyörű, de mennyire minimalista, és tényleg annyira tökéletes úgy a maga egyszerűségében és minimalista stílusában, de gyönyörű. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ami ennek tűnik.
A szakmámhoz már hozzá is kötöttem ezt a tervezést, ugye tudjátok, én a művészeti vonalon végeztem, tanultam, hogy mindig az a legnehezebb, amikor én nagyon redukált, nagyon letisztult valamit kell alkotni. Annó, amikor én textiltervezőnek tanultam, akkor külön egy fél évünk volt arra, hogy választani kellett a természetből valamilyen állatot vagy növényt, ami megihletett minket. Én a teknős békát választottam, annak a páncélját, és ugye először meg kellett realisztikusan rajzolni, festeni színekkel, illetve grafikusan is, majd egyre inkább stilizálni kellett, és az volt a végeredmény, hogy textil mintát kellett belőle tervezni, de nem ilyen kis teknősöket képzeltek el, mint a gyerekek ágynemű húzatán, hanem ilyen nagyon, tényleg nagyon szép letisztult, akár egy designer ruha textil mintázata és terülő mintában, bordűrben, stb. Tehát ilyen egymás mellett ilyen kis minták, és a végén igazából már felismerhetetlenné vált a teknős békának a páncélzata, de egy ilyen nagyon szép, egységes, harmonikus kép született. És hogy mennyire fél évet kaptunk rá, ezt csak azért is hangsúlyozom, mert tényleg fél évig dolgoztunk rajta, nap mint nap, hogyan csináljuk, hogyan változtassuk, és én azt látom itt a mennyiség minőségnél, hogy nagyon sokszor, és ez már feltűnik annak, aki mondjuk egy adott szakmában jó pár éve benne van, hogy nagyon sokszor az emberek így kapkodva akarnak valamit csinálni, és abból lesz valami, de ez már picit átlátható, hogy ez ilyen kapkodás által született, csak minél inkább mondjuk jelen legyen egy adott platformon. Mondjuk valaki elindít egy, most teljesen mindegy, milyen social media platformot, és azt látom, hogy olyan kapkodva alkot, így a mennyiségre megy, és igazából maga sem tudja, hogy mi a célja, nem tudja, hogy mit akar a végén látni abból a tervezésből, és még annyit hozzátennék az egyszerűséghez, hogy nekem az egyik kedvenc mottóm Leonardo da Vinci-től származik, az egyszerűség a kifinomultság legfelsőbb foka. Azért nagyon szeretem ezt, mert ha megnézitek, minden, ami az életben igazán minőségi és igazán körülvesz minket, az nagyon egyszerű, tehát a szerelemhez is azt kell, hogy szeressük egymást. Jó, most tudom, hogy nem csak ebből el egy párkapcsolat, tisztában vagyok vele, de hogy nagyon sokszor az egyszerűségben találjuk meg abban a magban azt az igazi minőséget. És a logók is ilyenek, akár az Apple, vagy a BMW, vagy bármelyik, ami ilyen nagyon tökéletes logó lett.
Nem csak a logó, hanem a szövegekre is ezt mondják, hogy ugye nem az a tökéletes szöveg, amihez nincs mit már hozzáadni, hanem az a tökéletes szöveg, amiből már nincs mit elvenni. És egyébként nagyon nehéz. Tehát, hogy tényleg egy hosszú beszédet például sokkal könnyebb megalkotni, mint mondjuk egy nagyon rövidet. Én amikor a TED előadásomra készültem, ugyanaz volt csak 18 perc, de életemben egyetlen egy előadással nem készültem annyit, mint arra a 18 perc, és pont azért, mert hogy annyira rövid volt az idő, és ez volt benne a nehéz.
Ez egy Exupéry idézet, hogy a tökéletesség az, amikor nem az, hogy nem tudsz mit hozzátenni még valami, azért már nem tudsz mit elvenni belőle, mert úgy tökéletes, ahogy van, és letisztult. És az volt a gondolatom abból, amit Évi elkezdett mondani. Mondjuk zárójelben megjegyzem, hogy engem nagyon izgatottá tettél, Évi, hogy milyen lesz majd ez a dizájn, úgyhogy kíváncsian várjuk majd a leleplezést, bejelentést. Szóval az jutott eszembe, hogy amúgy a gondolatok is, tehát amikor az ember megszül egy ilyen eszenciálisan magvas gondolatot, ami teljesen egyszerű, és nem tudom, 5 szóban egy zseniális mondás, mondjuk elég az, ha elég jó, amit az Évi tanára vagy főnöke említett, ahhoz abban lehet, hogy évek tapasztalatai, nehézségei, küzdelmei, agyalásai, én idő, ide, idői vannak, amíg gondolkoztál és emészgettél valamit, és aztán rájössz és kipattan a fejedbe, hogy elég, ha elég jó.
Színészként hallgatva titeket, csak alátámasztani tudom az eddigi összes gondolatotokat, mert mondjuk egy színházi próba folyamat is nagyon jó példa mindarra, amit mondtatok, mert ott is nagyon sok minden történik, mire majd az eszenciája gyakorlatilag nézők elé kerül. Tehát, hogy van egy 6-8 hetes próba folyamat, és ebből megszületik egy 2 órás előadás. Tehát, hogy abban annyi óra gondolkodás, annyi elvetett gondolat, annyi elvetett mozdulat van, hogy nagyon-nagyon sok, és igen, az eszenciája az viszont lényeges, hogy letisztult legyen, és minden a helyén legyen, minden gondolat és minden mondat a helyén legyen az adott előadásban. Természetesen folyamatosan formálódhat az is, de nem szabad eltérni a lényegtől, ami a letisztult igaz, amit megtaláltunk a próba folyamat alatt. És szerintem ez minden munka folyamatban igaz lehet, hogy menni kell csiszolgatni, és aztán meg lesz az az egy mondat, az az egy gondolat, az az egy igaz.
Ez nagyon jó, Anna, mert ez ugyanaz, amit ugye az elején beszéltünk Beával, hogy a mennyiség először, és azt aztán szép lassan csiszolgatjuk, ez tök jó szó, tehát addig csiszolgatjuk, amíg igen.
Szoborfaragás. Van egy nagy anyagod, és tök jó, hogyha van, mert abból tudod aztán kifaragni azt, hogy mi lesz a mű Remek.
Megosztanám veletek azt a gondolatot, ami így egy ideje itt munkálkodik bennem, de nem feltétlen tesz már hozzá, vagy nem lesz kerekebb, csak így kikívánkozik belőlem, hogy szóval ezt már lehet, hogy el lehetne belőle venni, és úgy lenne elég jó ez az adás. De valahogy azon gondolkoztam, hogy azért vannak helyzetek, amikor a tökéletesség tényleg nagyon szemedgyönyörködtető, és hogy annak is megvan a maga varázsa. Tehát például nekem egy tánckoreográfia, amiben tényleg mindenki egyszerre ugyanakkor, ugyanabban a magasságban lendíti a lábát, az rengeteget hozzátesz az élményhez. Míg ugyanez egy, nem tudom, egy párnál nem olyan koreográfiában, ahol hasonlítani tudom a többi párhoz őket, egyáltalán nem zavar, ha van valami olyan benne, amit ők nem úgy szerettek volna. Szóval érdekes, hogy területről területre, élethelyzetről élethelyzetre, szakmáról szakmára, és szakmán belül is nem is tudom, hogy fogalmazzam meg egyik feladatról a másik feladatra. Nagyon különböző az, hogy mi lesz elég jó, ugye? Ahogy beszéltük az előbb, ezt a célnak megfelelőt. Egy tánckoreográfiánál valószínűleg az a cél, hogy teljesen egymásra hangolódjanak, hogy kívülről valaki folyton vissza tudja jelezni, hogy ott még nem elég tökéletes. Még van, ahol ez egyáltalán nem számít. És nyilván Briginek a TED előadása egy ilyen dolog volt, hogy azt 10 év múlva is megnézik majd a követőid, annak olyannak kellett lennie, és valószínűleg örökzöldnek, nem pedig akkori aktuális dolgokra. Nyilván láttam már egyébként, szóval tudom, hogy nem aktuális dolgokra rá hangolódó, vagy reagáló, reflektáló előadásod lehet, hanem olyan, amit mindig oda fogsz tudni tenni a neved mellé. És hogy olyankor nagyon észnél kell lenni. És aztán vannak helyzetek, amikor meg el lehet engedni magunkat, hogy nem baj, ezt elég lesz csak kipipálni. És hogy tényleg van ilyen, és szeretném ezt átadni azoknak, akik hallgatnak minket, hogy tudjátok a különbséget, hogy most elég kipipálni, vagy most nagyon oda kell tenni magam, mert nem kell minden helyzetben nagyon oda tenni magunkat.
Igen, de ez tök jó, ez egyébként tök jól alátámasztja azt, amit eddig mondtunk, mert tényleg az van, hogy ez egy evolúciós folyamat. Tehát, hogy az a baj, hogy az emberek azért nem kezdenek el valamit, mert azt mondják, hogy nem kezdem el, mert nem tökéletes. De az elején, ugye, amit mondtunk, ott egy nagy mennyiséget kezd, és nem lesz tökéletes ez, ahogy mondtad, de ahogy ez az evolúció megy előre, és ahogy csiszolgatod, úgy lesz egyre szebb és szebb, mint nálam a weboldal, amit meséltem. Tehát, hogyha meglátnátok azt, hogy milyen volt 8 éve, hát elájulok. Tehát, hogy a múltkor már azon gondolkodtam, hogy ezt kikeresem, mert az valami olyan elképesztő gagyi volt a mostanihoz képest, hogy azt mutogatni kéne tényleg, de hogy ez nem egyik, tehát ez nem úgy történt, hogy elhatároztam, hogy legyen egy gyönyörű és tökéletes lett, hanem utána megint javít. Aztán mondtam, addig javítgatom, amíg nem lett olyan, hogy tök jó, és most már ránézek, és azt mondom, hogy jaj, de jó. Aztán lehet, hogy persze 2-3 hónap múlva megint azt mondom, hogy mégiscsak valamit, és így születik meg ez a ahogy neveztük, hogy tökéletes, hogy az ember, ahogy dolgozik rajta, de ez az, amit nem látnak, hogy ugye mire ez a múltkori adásban, ugye beszéltünk erről, hogy mire valami eljut oda, hogy az embereknek így tudatosul, addig lehet előtte eltelt 10-15 év. És ő már csak azt látja, hogy hopp, ez tökéletes, de nem látja azt az evolúciós folyamatot, hogy honnan indult. A legjobb példa erre, nézzétek meg, ezt komolyan mondom, hogy én nem hittem el, Arnold Schwarzenegger első filmjét. Az a neve, hogy Herkules, YouTube-on fel lehet találni, egyszerűen olyan szinten gagyi színészi játékot mutat benne, hogy az valami elképesztő. Tehát, hogy azt komolyan mondom, hogy érdemes megnézni, mert egyszerűen, amikor láttam, akkor így arra gondoltam, hogy na itt az élő bizonyíték arra, hogy mindent, de tényleg mindent meg lehet tanulni, és senki nem úgy kezdi, hogy profi. És ez egy tök jó, megnyugtató folyamat, amikor látod, hogy valaki hogy kezdte, mint a színészeknél gondolom, ugyanilyen az első előadása, meg mondjuk az 5. évben az előadás, ami már nem tudom túl van hány ezer előadáson, ég és föld. Csak ugye nem látják az emberek ezt a fajta folyamatot. És ez ugyanígy a táncpróbánál is, hogy az, mire ott mindenki tökéletesen mozog, az annyi munkaóra, csiszolódás, de megtörténik.
Meg erről, ahogy most beszéltél, Vigi, az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az élet maga is ilyen. Ugye ott is törekszünk arra, hogy elég jók legyünk. Vannak pillanatok, amikor arra törekszünk, hogy tökéletesek legyünk. Vannak valóban tökéletesen megélhető pillanatok, vannak elég jó pillanatok, és van a rengeteg munka az életben. Tehát, hogy gyakorlatilag az életünk is ilyen. Csak azt kell átaplikálni a gondolkodásmódunkat a munkába is.
Ha itt már az emberekről van szó, ugye, akkor a vonzerő, amit tanítok a nőknek, ott is ugyanez van, hogy mindig azt várják, hogy az ember valami csodapirulát adjon, vagy hogy az egyik hétről a másikra pedig, ugye szokták ezt mondani, hogy alul értékeljük azt, hogy mi tud történni egy év alatt, 2-3 év alatt, és felül értékeljük, hogy mi tud történni mondjuk egy hét alatt, egy hónap alatt. Mindig olyan furcsán hangzik, amikor mondom, hogy csak pici dolgokat kell megváltoztatni, de azt a sok pici dolgot, tehát hogyha elég, hogyha edzel tényleg csak naponta 20-30 percet akár, elég, hogyha a zuhanyzásodat egy picikét máshogy csinálod, és szexibben zuhanyzod, van egy ilyen zuhanyrituálénk, ahol, mint tudjátok, ezekben a régi 90-es évek thrillerében volt, amikor a szexi nő zuhanyzott, és ilyen nagyon szexin végig simította a testét. Ez egy apró mozdulat, de ha minden nap így zuhanyzol a helyet, hogy megsikálod magad, egészen mást ad az egész belső kisugárzásodnak. És apró dolgok, de ez a sok apró dolog, és az idő, amit gyakorolsz nap, mint nap, hihetetlen csodákat művel, csak ugye az van, hogy nem egyik napról a másikra látod a változást, de ha visszanézel egy év távlatába, 5 év távlatába, akkor szembetűnő a változás.
És akkor itt jön a képbe az megint, hogy számít a mennyiség. Tehát nem 3 óra sportolástól lesz holnap valakinek kockás a hasa, hanem az elmúlt évek következetes munkájától és a mennyiségtől, amit beletett a tudatos odafigyelésbe, hogy voltak helyzetek, amikor biztos egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy nem mozgok, és mégis elköteleződött mellette. És ez mindenre igaz. Szóval mégiscsak fontos ilyen értelemben a mennyiség, bár én is hajlottam arra, amit Anna mondott az elején, hogy az első gondolatom nekem is, hogy persze mindenben a minőség a fontos. Igen, de hogy mitől lesz minőségi valami, sokszor a következetes mennyiségi munkától, a napi favágó dolgoktól is adott esetben.
Nekem azért is tetszett nagyon, Brigi, hogy említetted az Arnold Schwarzeneggert, mert szerintem ő egy ilyen nagyon példaértékű ember sokunk számára, pláne azért is, mert ugye a szomszédban nőtt fel, és a szomszédban született ugye Ausztriában, egy kis faluban, egy rendőr és egy háztartásbeli anya gyermekeként, és ugyanolyan, mintha mondjuk magamat látnám vidéki lányként, vagy vidéki fiú, ugye nem angol, hanem német nyelvtudással, ami ugye Hollywoodban semmit sem jelent, tehát mintha a magyar nyelvtudással mennék ki, és hogy ő igenis megtanulta a nyelvet, és igen, a Herkulesben még ott olyat alakított, majd ugye egyre jobbat, majd ugye tudjuk, hogy hova jutott. És mindez a nyelvtanulás, a küzdelem, a tanulás, a testépítés, tehát amit elég sokat olvastam már róla, és tényleg ő reggel felkelt 5-kor, ő éjfélig, hajnal 1-ig tanult, dolgozott, edzett, hogy elérje azt a szintet, ahol most van. És ő egy csodálatos példa arra, hogy a minőség, amivé vált, vagy amit kihozott magába folyamatosan, ugye lépésről lépésre az úton, és ez a rengeteg év, ami kellett hozzá, hogy ő elérje azt, hogy ő mindenkinek az Arnia, tehát mindenki tudja, vagy Schwarzi, vagy ki hogy hívja, mindenki tudja, hogy kiről van szó, és pedig egy osztrák kisfiú volt.
Én olvastam egyébként az önéletrajzi könyvét, nekem egyébként ő az egyik példaképem, tehát hogy tényleg ő az egyik nemben, és pontosan azért, amit te mondtál, Rita, mert ő az élő bizonyíték arra, hogy az ember bármivé válhat, mert ő nem egyszer megcsinálta. Tehát, hogy ő ezt egyszer megcsinálta ugye a testépítésben, és ott elérte a maximumot, majd utána megcsinálta a színészetben, és aztán ugye megcsinálta a politikában is, hiszen ugye ő, mint nem amerikai született állampolgár, gyakorlatilag eljutott olyan messzire a politikába, amennyire ő csak tudott, mert ugye tudjuk, hogy amerikai elnök nem lehet csak olyan ember, aki Amerikában született. Tehát, hogy tényleg egyszerűen mindenben, és pont ezért én nagyon ajánlom, hogy olvassátok el az önéletrajzát, mert azt a fajta attitűdöt, ami neki van, az példaértékű, és tényleg minden területen alkalmazható. Egyébként voltam tavaly nyáron a szülőházában, nagyon-nagyon jó, nagyon ajánlom, és kezdjétek el, hogy az első edzője, aki ott volt, pont arra sétált. Tehát, hogy pont, ugye ez egy kiállítás, a szülőházából kiállítást szerveztek, és egy ilyen idős bácsi volt, és ott ment, de csak úgy, mint látogató ő is, tehát, hogy egy ismerősével volt, és akkor pont néztem egy képet, mondom, mennyire hasonlít ez a bácsi, azt mondom, megnézem, és pont magyarázta valakinek, hogy az ő a képen. És ő volt az első edzője Arnold Schwarzeneggernek, úgyhogy annyira jó volt, egyébként az gyönyörű az a hely, maga a ház is, meg ott van mellette, hiszem az a neve, hogy Talerzé, és ott gyakorolt, még ott van a fa, amire rászerkesztette az Arnold ilyen vasrudat, és azon húzóckodott, azt az egész hely annyira ilyen inspiráló, ez a legjobb szó.
Még az jutott eszembe, viszont ez nem annyira kapcsolódik ehhez az előző néhány gondolathoz, csak mielőtt elkezdtük a felvételt, én magamban érlelgettem ezt a témát, hogy nagyon hajlamosak vagyunk egy-egy gondolatot abszolút igazságként elfogadni, hogy így kéne, vagy úgy kéne élni, és aztán szenvedni tőle, hogy hát én nem férek bele ebbe a dobozba, én nem ilyen vagyok, és hogy nekem sok évig ez volt az egyik fő nehézségem magammal kapcsolatban, hogy mondják, nem tudom pontosan, hogy szokták megfogalmazni, igen, mondjuk úgy, hogy nem lehet ugye egyszerre két lovat megülni, hogy most ilyen szépen fejezem ki magam, és hogy jó, hogyha csak egy irányba koncentrálsz, egyszerre egy dolgot csinálsz, és arra törekedj arra, hogy az elég minőségi legyen. És nekem ez egyszerűen egész életemben nem ment. Tehát, hogy én mindig akkor éreztem jól magam, ha párhuzamosan több dologban vagyok benne, ami merőben különböző, mert kiegyensúlyozza egymást. Tehát valahogy nekem a pszichológia mellett, meg előtte ez is a pszichológiához tartozik, de a kutatás mellett mindig nagyon kellett valami, ami a józan eszemet segít megtartani, és semmi köze kvázi, vagy szinte a pszichológiához. És hogy tényleg majdnem mindig le akartak róla beszélni, hogy ez majd csak viszi az energiát, nem menj bele, elveszi a figyelmedet, a fókuszodat, én meg azt éreztem, hogy én meg megőrülnék, ha nem csinálhatnám, ha csak az az egy lenne. És hogy arra biztatnék mindenkit, hogy ebben is próbálja meg megtalálni azt, hogy neki melyik mód fekszik. Tehát ha valakit egyszerre több dolog érdekel, lehet, hogy nem lesz egy-egy területen olyan kiemelkedő, de mondjuk párhuzamosan nem biztos, hogy meg tudta volna csinálni Arnold Schwarzenegger ezt, mégiscsak kapcsolódik valamennyire, amit mondani akarok az előző gondolathoz, de egymás után azért így több olyan utat meg tudott valósítani, ami elsőre látszólag nem feltétlen passzol össze, vagy kizárja egymást. És hogy nem szabad ezekre a jó tanácsokra ilyen abszolút igazságként tekinteni, én ezt szerettem volna még hozzátenni.
Szerintem mindenki, aki kreatív és vállalkozó, az annak folyton jár az esze, és folyton vannak új ötletei, és egyébként ugye tényleg van egy ilyen mondás, hogy szokták mondani, hogy válaszd ki csak egy dolgot, és arra fókuszálja, többit azt tett talomba, és pont most ugye már többször ajánlottam itt, de ha már szóba került megint a TikTok, akkor a Gary Vee-t kövessétek, mert tényleg tök jól lehet tőle tanulni, és a Gary Vee mondta pont az egyikbe, hogy neki folyton egy csomó ötlete, vagy csomó mindent csinál most is, az NFT-t ugye van a Gary Vee, akkor van neki wine shopja, ilyen borokkal foglalkozik, akkor jár ilyen garázsvásárokra, blockchain, akkor befektet, tehát hogy tényleg is azt mondta, hogy azért, mert vállalkozó, és ő ilyen, és hogy aki vállalkozó, az imádja ezeket a dolgokat, úgyhogy ez nagyon jó tanács volt szerintem.
Amit én még kihallottam mindabból, amit Évi mondott, az még az volt, hogy önmagára hallgatott. Amellett, hogy nagyon sokan próbáltak tanácsokat adni, nyilván a legjobb szándékkal, mégis benned megszólalt az a belső hang, amire a leginkább érdemes hallgatni. És neked mindig azt tett jót. Az ember pontosan tudja, hogy most éppen egy dologgal kell, vagy 100 dologgal kell foglalkoznia ahhoz, hogy éppen kiegyensúlyozott és harmonikus legyen az élete.
Nekem még az a gondolat csapódott le, vagy bennem még az a gondolat csapódott le az egész beszélgetésből, hogy mennyire ügyesen képesnek kell lennünk arra, hogy mindent tudjunk a helyi értékén kezelni, és lássuk, hogy a big picture-ben minek van helye, és mibe érdemes időt, energiát, figyelmet fektetni. Egyébként évire visszakanyarodva, hogyha hallgattam volna arra, majd egyszer érdemes lenne szerintem egy adást csinálnunk arról, hogy a sikeres emberek szokásai, mert hogyha hallgattam volna arra, hogy tudjátok, minden sikeres ember hajnal 4-kor kell, akkor nem lennék sikeres, de én is a belső hangomra hallgattam, hogy csináljam, aztán mégiscsak sikeres lettem.
Azért is nagyon fontos, mert egyébként Évi, elmondanám neked, hogy ha jól értettem, amit mondtál, neked is voltak így kétségeid afelől, hogy most akkor egy nagy cél felé kell menni, vagy engem több minden érdekel. Nekem egyébként egy 4-5 éven volt, hogy én küzdöttem és szenvedtem azzal, hogy különböző marketing képzéseken vettem részt, és mindenhol azt mondták, hogy legyen egy nagy cél. És én meg ott ültem kukán, el akartam süllyedni a saját kis, nem tudom, levemben, vagy a kis mocsaramban, mert így bújtam el, hogy úristen, nekem annyi, de annyi vágyom, sőt, annyi célom van. Egyébként a big picture része mind, tehát az összes célom, tehát egy halmazba tartozik, viszont a tanítástól, a könyvíráson keresztül, a styling, de nagyon sok minden, tervezés. És hogy igen, amit Anna is említett, hogy éreznünk kell magunkban, ez nagyon fontos, meg az is, hogyha mindig arra hallgatunk, amit a nagyok mondanak, egyébként érdemes rájuk hallgatni, de azért érezzük meg, hogy mire vágyunk mi igazából, mit ez boldoggá.
Én azt gondolom, hogy ezt a témát annyira jól összefoglaltuk, tehát, hogy még azt mondom, hogy én is tanultam, tehát, hogy tényleg az van, hogy az elején teljesen más gondoltam, és annyira jól kikerekedett, és annyira jól letisztult, hogy imádtam. Na, erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy többféle perspektívából közelítünk meg egy témát, és tényleg, ahogy ezt a többféle perspektívát így összehozunk, tényleg így jönnek a megvilágosodások, meg az, hogy letisztul az emberbe, és nagyon hasznos volt, úgyhogy
nagyon.
Reméljük, hogy a nézőink is így gondolják, meg a hallgatóink, örömmel veszünk minden visszajelzést meg tőlük.
Igen, hogy bennük mi indult el, hogy ők mit fűznének még hozzá ehhez a maihoz. Köszönöm, lányok, szuper volt!
Iratkozzatok fel a podcast csatornákra, a YouTube-ra, és az Instagramon is fent vagyunk most már.
Sziasztok!
Sziasztok!